A mai napnak az a témája, hogy kereszténység, szegénység. Én azt a mottót írtam, vagy vettem ki a Bibliából, ami a Zsoltárok 81. részének a harmadik verse. Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és a szűkölködőnek. Bizonyságtételként az életemről és szolgálatomról szeretnék most beszélni, néhány fontosabb mozzanatot az életemről. 12 éves koromban, amikor az életemet átadtam Krisztusnak, akkor azt az imát mondtam el, hogy Jézus úgy vezesse az életemet, mint egy hajó kormányosa a hajóskap a hajót az élettengerén. Aztán majd pár évvel később, 15 éves koromban, amikor vakbélműtét miatt feküdtem a kórházban a műtőasztalon, arra gondoltam, hogy mi lesz velem, ha meghalok, hova kerülök. Ott vártam az altató injekcióra, és annak a kisfiúnak a története jutott az eszembe, aki elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, és mielőtt a lavina betemette volna a svájci Alpokban, az öt ujját összeszorította, és azt mondta, az Úr, az én pásztorom. És úgy találták meg a hó alatt, hogy ezt az ujját erősen megszorította, ami azt jelentette, hogy az én pásztorom. Én is így szerettem volna meghalni, de nem tudtam így megfogni a kezemet, mert le volt kötve, de így összeszorítottam. És tovább úgy imádkoztam, hogyha Isten életet rendel számomra, akkor viszont őt szeretném szolgálni egész életemben. A középiskola befejezése után, hiszem, hogy nem véletlen volt, a barátnőm felhívta a figyelmemet a hitoktató szociális munkás szakra az egyetemen. Nagyon-nagyon jó ötletnek tartottam, hiszen mi lehetne annál jobb, mint a gyerekeknek Jézus Krisztusról beszélni, vagy a szegény embereken segíteni. Az egyetem befejezéséhez közeledve már elindult egy hajléktalanokat segítő program, amihez én is csatlakoztam. Nem sok információm volt a hajléktalan emberekről, de tudtam, nem lesz könnyű feladat, hogy a saját erőm kevés ehhez a munkához. Kértem Isten segítségét, erejét, és elkezdtem velük dolgozni. Segíteni a nyomorult helyzetükön, hogy enyhítse. A város elhagyatott peremrészeit járva kerestük búvóhelyüket, a csatornák, az elhagyatott épületek, kazánházak részeiben, ahol találtak némi menedéket meggyötört testüknek. Segítettük őket ruhával, élelemmel, és el is kísértük a hivatalos szervekhez, ügyeik rendezéséhez. Amikor először hallottam az üdvfacseregről, mint egyházi és karitatív szervezetről, tudtam, hogy ez az a hely, ahol a későbbiekben szeretnék dolgozni, mert a sok adminisztratív segítség mellett különböző kérelmek, segélyek, leszázalékoltatás, szociális otthoni elhelyezés, pályázatírás mellett lehet és szabad Krisztusról beszélni. Mert csak ő az egyedül, aki nyomorult állapotukból ki tudja őket szabadítani, és végleges megoldást tud hozni az életükre. Ruth már nagyon sokat beszélt az üdvfacseregről, de néhány pontot mégis kiemelnék én is, ami számomra nagyon fontos. A William Booth egy metodista prédikátor volt, és Londonban alapította ezt az egyházat. 1878-ban akkor, amikor az iparosodás miatt nőtt a bűnözés, az elszegényedés, az Isten nélküliség, reménytelen állapot. És ebben az időszakban kapott Istentől megbízatást, feladatot a szegények felkarolására. Teológiája az, mentsetek lelkeket, járjatok a legrosszabbak után. Mottója a Máté evangélium a 25. rész 35-36. verse. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. William Booth tudta és átélte, hogy a mennyország nagyszerűségét csak az képes értékelni, akinek van kenyere, és van hol melegednie. Ezért jelmondatuk, a soap, soup, salvation, a szappan, a leves és a megváltás. Az üdvfacsereg 111 országban végez missziói feladatot különféle intézményekben. és akkor ezekre nem térnék itt ki, mivel a Rudyard nagyja ezeket bemutatta. Én 7 éve már, hogy az üdvhadseregnél dolgozok, kezdetben a férfi hajléktalan átmeneti szállón a 8. kerületben, aztán voltam egy ideig a 6. kerületben, aztán most jelenleg a 17. kerületben lévő női rehabilitációs otthonban dolgozok. Az elmúlt évek során volt lehetőségem a hajléktalan, kisemmizett embereknek segíteni, kezdve a különböző segélykérelmek megfogalmazásában, munkahelykeresésben, adósságok törlesztésében, pénzbeosztásban, orvossal való kapcsolattartásban, leszázalékoltatások elindításában, pályázat útján anyagi támogatásban, valamint nem utolsó sorban lelki terhük enyhítésében, meghallgatással, bátorítással, iránymutatással, vigasztalással. A lelki gondozásban, hogy új célt és reményt találjanak a nehéz, sokszor kilátástalan helyzetből. Voltak olyan gondozottaim, akik az elmúlt évek során kikerültek a hajléktalan rendszerből, és ma már önfenntartó életet élhetnek. Volt, aki a játékszenvedétől megszabadulva egy idő után saját maga is segítővé vált, és tetemes tartozását is kiegyenlítette. Van, aki családot alapított és új életet kezdett. Voltak, akik súlyos depressziós állapotból visszanyerték önbizalmukat, életkedvüket. Sokan több hónap után munkát találtak, albérletbe, illetve más szállókra vagy nővérszállóra költöztek. És sok idős ember szociális otthonba került, ahol élete utolsó hátralévő részét békében, nyugalomban töltheti. Nem kell ebben a rendszerben keringnie, évenként, 2 évenként új szállásra találnia. Az alkohol rabságában szenvedőknek is van lehetőségük a szabadulásra. Van egy kollégám, aki maga is átélte az alkohol nyomorúságos állapotát, valamint az abból való kiutat, és Isten segítségével ma már utat mutat másoknak is, akik küzdködnek az alkohollal, hogy szabadon éljenek. Szerdánként délelőtt van Isten tisztelet, ahova bemehetnek az utcai hajléktalanok, akik ebédre várnak, csütörtök délelőtt pedig a szállón, akik bent laknak, azok mehetnek a bibliaórára. A 17. kerületben is működik ugye 4 konyha, ahol étkezhetnek, ahol fürödhetnek, tisztálkodhatnak, különböző segítségeket kaphatnak. A női rehabilitációs otthonban, ami szintén a 17. kerületben van, 5 évet maradhatnak a hajléktalan nők. Ez egy hosszabb gondozási folyamat, sokan pszichikai problémákkal küzdködnek, és így több időt igényel életük szociális, mentális stabilizálódása, helyreállása. Nagyon sokan hordoznak magukban haragot, régi sérelmeket, bántódásokat, melyek valósággal gúzsba kötik az életüket, és nem tudnak a társadalmi normáknak megfelelni, munkát vállalni, tanulni, vagy a munkahelyüket fenntartani. A nők között is vannak alkohol, drog problémákkal küzdők, akik nagy odafigyelést, gondozást igényelnek. A gyermekvédelmi intézményből kikerült nők nagyon sérültek, mivel ők soha nem kaptak szeretetet. Egyik gondozottam azt mondta nem régen, hogy azt hallotta az édesanyjáról, hogy csupán azért szülte őt meg, mert nem akart dolgozni, mert tudta, ha gyermeket vár, nem kell dolgozni. Az édesanyja alkoholista volt, és nem is nevelte őt fel, nem vette soha a karjaiba, és így az egyik rokona nevelte fel. És ahogy hallgattam ennek a lánynak a történetét, úgy összeszorult a szívem, hogy hogy nőhetett ő fel így. És végül ez a lány úgy imádkozott Istenhez, hogy kérte a megbocsátást Istentől, hogy tudjon megbocsájtani az ő édesanyjának, és végül pedig hálát adott, hogy mégis a családban valaki volt, aki őt felnevelte, és nem került állami gondozásba. Ezek olyan örömök, amiket szavakkal nem lehet kifejezni, és nem is tudja átélni, nem is tudjuk átélni ezeknek a nőknek a helyzetét, hogy milyen háttérből kerülnek ők ide. Amikor a statisztikai felméréseket végeztem, meglepő volt számomra is az, hogy nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon nehéz gyerekkorból érkezik. Nem kapott anyai szeretetet, vagy csonka családban nőtt fel, vagy a szüleik elváltak, és valószínű, hogy ez a törés, ez az életük folyamán azt sodorta őket ebbe az állapotba. Nagyon sok nehéz helyzetből, bántalmazott háttérből, kórházból, utcáról érkezett nő talál oltalmat és menedéket az otthonban, amelynek az a neve, hogy Válaszút háza. Mindegyik otthonnak van egy ilyen neve. A női rehabilitációs otthonnak az a neve, hogy Válaszút háza, a férfi hajléktalan átmeneti szállónak az a neve, hogy Reménység háza, az anya és gyerek otthonnak pedig Fényháza. Ebben a segítő munkában szükségünk van az ima támogatásra mindenek előtt, tehát gondoljatok ránk naponként imában, hogy az Úr Jézus adjon erőt nekünk, bölcsességet, kitartást a naponkénti szolgálatunkhoz, és hogy a mi munkánk, fáradozásunk ne legyen hiába való. Egy csodálatos ígéret van a Bibliában, a 41. Zsoltárban mindazoknak, akik segítenek a nehéz helyzetben élőknek, vagy akik szeretnének segíteni a nehéz helyzetben élőknek, amely így szól. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön, nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Valamint a példabeszéd könyvének 19. részének 17. verse. Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.
Nagyon jó kérdés, mert nekem is nagyon tetszett, hogy felsoroltál nagyon sok mindent, ahogyan szoktál segíteni az embereket, és ez látszik, hogy sok különböző rész van az életben.
Az első kérdésed az volt ugye, hogy önkéntesként dolgozok, vagy nem. Nem önkéntesként dolgozok, hanem ez a polgári állásom. Az idén május 1-én ünnepeltem a 10 éves munkaviszonyomat, a munka ünnepén. Úgyhogy ez a munkám, ez a hétköznapi munkám, hogy segíthetek az embereknek, és tényleg kiváltságnak tartom, hogy így Isten munkatársa lehetek ebben a feladatban, hogy ezt végezhetem. A napi munkám pedig, tehát igen, azt kifelejtettem mondani, hogy a női otthonban is úgy indulnak a napok, hogy reggel 8 órától a munkatársaknak van egy áhítat, az tart 8:30-ig, és 8:30-től pedig a lakóknak van egy ilyen napi indító, de az is áhítattal kezdődik a csendes percekből, vagy kinek mikor milyen üzenete van, azt felolvassa, és akkor mindenki, aki épp otthonban nem ment el dolgozni, mert épp munkát keres, vagy épp olyan állapotban van, hogy gyógyszeres kezelés alatt áll, és így nem is tud dolgozni, meg nincs is munkája, vagy várja a leszázalékoltatási határozatot, azok otthon vannak, vagy délután megy dolgozni, azokkal tudunk így együtt lenni otthon reggelenként, és akkor így megkérdezzük tőlük néha, hogy szeretnék-e, ha imádkoznánk az ő problémáikért, és akkor azt is imába foglaljuk, meg ők is elmondják egyenként a napi tervüket, hogy mit terveznek arra a napra, mert ez nagyon fontos, mert nagyon sokan, ugye, akik depresszióban szenvednek, úgy összemosódnak a napok az életükben, és nem tudnak tervezni, vagy tehát ezt tudatosítjuk bennük, hogy tervezzék a napjaikat. Ez van körülbelül 8-tól kezdünk, 8:30, 9-kor van ez körülbelül, ennek 9 órakor van vége, és akkor jönnek a napi tennivalók, jönnek sorba az emberek, hogy nekem ide kell ma telefonálnom, akár önkormányzathoz, vagy egy más segítő szervezethez, vagy munkaügyben várnak visszahívást, és akkor elkezdjük ezeket az adminisztratív dolgokat, telefonhívásokat, némely esetben mi, vagy orvoshoz időpontot kérünk, egyeztetünk, hogy gyógyszerfelírás, különböző vizsgálatokra időpontot kérünk, és akkor ezek úgy mennek körülbelül 12 óráig. Megebédelünk, és akkor ebéd után meg már indulnak sokan, akik a délutánra mennek dolgozni, vagy akik még otthon vannak, akkor van, azokkal van lehetőség még egy kicsit több időnk, azokkal így több időt tölteni, hogy beszélgetni, egy lelki gondozást folytatni. Tehát itt ilyen három műszak van délelőtt, délután és éjszaka, és akkor ilyen váltott műszakra dolgozunk. Például holnap megyek már dolgozni, és akkor 24 órában bent leszek. ez egy ilyen munkakör. Egyéb más kérdés a gondolatunk? Hát, annyiban talán könnyebb volt a férfi otthonban, hogy kevesebb volt a pszichiátriai eset. Ők valahogy tényleg keményebbek, úgy, ahogy mondta Márkus Gábor is, hogy nem veszik annyira a lelkükre, a szívükre ezt a hányattatott sorsot. És ezért talán sokan is, ugye többen is az alkoholba menekülnek. Vannak köztük is, akik megnyílnak, de igazából lehet azt mondhatom, hogy annyira mély beszélgetéseim velük nem voltak, mint mondjuk itt, habár nem mondhatom 100%-osan, mert az a gondozottam, aki játékszenvedélyes volt, és abból kijutott, azzal egy nagyon-nagyon mély gondozási folyamat volt. Tehát az mindent elmesélt magáról, a régi életéről. Egy nagyon értelmes, intelligens férfi volt, vidéki városban élt, egy tévénél dolgozott, és ugye a válás, az alkohol, a játékszenvedély miatt lecsúszott arra a szintre, hogy millió forintos nagyságrendű tartozásokat halmozott fel, és akkor egy olyan egy-másfél év alatt eljutott oda, hogy azokat szépen kezdte törleszteni vissza, és akkor őt irányítottam egy másik segítő szervezethez, ahol kimondottan van ilyen játék szenvedély betegeknek csoportja. És ott ő nagyon jól beilleszkedett, és ott olyan szintre eljutott, hogy aztán ő vezetett csoportot. Tiszta forrással kapcsolatban vagyunk, tehát olyan szinten, hogy volt nekem is gondozottam, akit küldtem a Márkus Gáborékhoz, és részt vett ilyen gyógyító héten Aradon, részt vett egy ilyen egyhetes gyógyító héten. Hát őról a sajnos azt tudom mondani, hogy visszacsúszott, tehát nem 100%-osak ugye a sikereredmények, a sikersztori. Volt, akit Dömösre kísértem le, egy ottani református szervezet is végez ugye iszákos mentőmissziót, és a Kék Kereszthez most a női otthonból is van egy kolléganőm, aki rendszeresen péntekenként elkísér az Alagi térre hölgyeket, akik szintén visszacsúsznak, tehát alkoholisták. Akkor tiszta forrás, Alagi tér, Vörös Kereszt, Máltaiak, a Máltaiak szervezik a drogosoknak ezt a vagy a játékszenvedélyeseknek. Akkor a drogosoknak szerveznek egy ilyen, az a neve, hogy megálló csoport, ők nem keresztények. Ők foglalkoznak a drogosokkal. Akkor az Oltalom Karitatív Egyesület, ők a metodisták, ők is működtetnek hajléktalan szállót, nappali melegedőt, rehabilitációs otthon, kórházat működtetnek, tehát velük nagyon jó a kapcsolatunk. Tehát amikor a Doboziba dolgoztam, helyileg is nagyon közel vagyunk egymáshoz, és mint egyház is, ugye a John Wesley metodista is volt, szóval az egyházak között is megvan ez a szoros együttműködés, és akkor, tehát amikor volt olyan gondozottam, aki annyira depresszív betegségben volt, hogy nem mert a kapun kívül menni, hogy kenyeret vegyen magának, akkor vele lehetett egy olyan szerződést megkötni, hogy részt vesz egy ilyen pszichiátriai kezelésen, és akkor ott a kórházban van egy idős pszichológus, aki őt felkarolta, gondozta pár hétig, és akkor utána egy szakszerű, tehát szakosztályra helyezte a Balassa utcába, és egy ilyen 3 hónapos, 6 hónapos kezelés után újra vissza sikerült arra szintre térnie, hogy felvette a családjával a kapcsolatot. Szóval nagyon-nagyon sok helyzetből kerülnek ki az emberek. Voltak olyan gondozottaim, akik nagyon-nagyon nehéz sorsból kerültek ki, volt, akit terrorizáltak, fogva tartottak más megyébe, roma nemzetiségű emberek, és végül úgy tudott megszökni, és került fel Budapestre, de a családjával nem merte felvenni a kapcsolatot, mert félt, hogy majd őket is majd követni fogják, és amiután ez a kezelés véget ért, ez a 6 hónapos kezelés, felmerte hívni a fiát, a testvérét, és már karácsonyra együtt kiment hozzájuk, beszélgetett velük, és tényleg jó kapcsolati rendszerbe kerültek. Ami még jellemző rájuk a hajléktalanokra, hogy teljesen megszakadnak a kapcsolati rendszereik, tehát nem tartják, tehát ha elváltak, akkor ugye azért már a feleségükkel nem tarthatják, a gyerekkel megint nem, a testvéreikkel sem, és ott vannak egyedül, valóban csak ezek az állami szociális intézmények vannak, akik felkarolják őket, és nekünk is feladatunk az, hogy kiépítsük ezeket a rendszereket, hogy újból felvegyék a kapcsolatokat a családokkal, a barátaikkal, nincsenek barátaik, nincsenek már a rokoni kapcsolatok, nem élnek, és ez nagyban megnehezíti a helyzetüket, hogy ha dolgoznak, akkor hazaérnek az otthonba, és akkor utána már olyan céltalannak találják sok esetben az életüket. Igen. Tehát az első egy ilyen belépési interjú, akkor, hogy megnézzük az adataikat, hogy honnan jönnek, mióta hajléktalanok, dolgoznak-e, utolsó munkaviszonyuk mikor volt, vagy leszázalékoltak, mennyi a jövedelmük. Általában az állami szervek csak azokat veszik fel az aktív korúak közül, akiknek van bejelentett munkaviszonyuk. Most ugye az Üdvfacsereg, mint keresztény szervezet nem áll ki emellett a törvényi előírás mellett, hanem lehetőséget ad olyanoknak is, akik nincsenek, vagy nem rendelkeznek munkaviszonnyal, mert akkor mi segítünk nekik az első két hónapban, hogy találjanak munkát, mert úgy érezzük, hogy kiszorítjuk, vagy még lehetőséget sem adunk nekik, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, mert sok esetben ugye nincs ruhájuk, nincsenek olyan szellemi állapotban, hogy el tudjanak menni egy munkainterjúra, és mi akkor így segítünk nekik ebben. Előfordulnak ilyen esetek, hogy keresünk nekik munkát, el is mennek, alkalmaznánk is őket, és akkor 2-3 hétig ott maradnak azon a munkahelyen, és mindig van kifogásuk, hogy ez a munka miért nem jó. Keresünk másikat, de az a munka azért nem jó. És akkor van így, hogy akár 3-4 munkahelyet is már kipróbált, és egyik sem jó. De viszont itt tudnék még mondani egy sikersztorit. Volt egy fiatal, gondozottam egy 30 év körüli férfi, aki szakápoló volt, és egy vidéki városból került fel Budapestre, és úgy hozták be a rendőrök hozzánk, mert kint találták őt a Margit szigeten a padon aludni, hogy annyira súlyos pszichikai állapotba került, hogy nem akart a szakmájába visszamenni dolgozni, mert úgy érezte, hogy nem bírja ezt már, és elment takarítani, utcát söpörni. Közben ő végzett szakápoló volt. És mindig kerestem neki munkahelyet, és azt mondta, hogy ő nem fog azért elmenni dolgozni kórházba, hogy több pénzt keressen, hogy Nike cipőt vegyen, vagy jobb ruhákba öltözön, neki elég az, hogy utcát söpör, és minimál bért kap. Hát sokat beszélgettem vele, mondtam neki, hogy hát azért megvan a végzettséged, most miért üljön a fiókba az a diploma, ugye, hogyha egyszer erre többre vagy képes. És annak ellenére, hogy ő feladta már, én nem adtam fel, hanem tovább kerestem neki a munkalehetőséget, és egyik nap csak úgy az éjjeli szekrényére oda tettem, hogy itt és itt ebbe a kórházba keresnek ilyen és ilyen osztályra szakápolót, hát hogyha majd elmegy. Hát imádkoztam érte, a többit az Úrra bíztam, és csodák csodájára én is meglepődtem, hogy elment, és fel is vették. Felvették, és nagyon-nagyon örült, és azzal, hogy felvették, így már nővérszállóra is bekerült. És ettől a ponttól ugye már a szociális ellátásból ő kikerült, és akkor onnan már tényleg önálló életet élhetett. Ez volt, nem is tudom hány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, egy karácsony előtt. Én annyira örültem ennek, hogy ez volt egy karácsonyi ajándék Istentől a munkámra. Nem minden nap élünk meg ilyen nagy dolgokat, és ezért sokszor nekünk is nehéz, hogy lássuk minden nap, mert amit tegnap betettünk, még nem érik meg a gyümölcse mára, hanem majd csak egy hónap múlva, vagy több hónap után, és ezért sokszor nehéz a kitartás, hogy várjuk meg a kicsi eredményeknek is örüljünk, mert sok minden nem rajtunk. Mi, ami tőlünk telik, megtesszük, ugye, és akkor a többi már rajtuk áll. A nőkkel talán még annyi van könnyebb talán a helyzet, hogy, hogy nincs ugye ez a nemek közti különbség, és hogyha sír, akkor épp át tudjuk karolni egymást, vagy ő a nyakamba borul, és akkor én átkarolom. Szóval egy kicsit így érzelmileg is közelebb tudunk kerülni egymáshoz. Férfiakkal kapcsolatban meg az volt, hogy én ültem az íróasztal mögött, és akkor ő meg ült mellettem. De hát ugye ez természetes. Hát ahol igazából kell lennének önkéntesek, ez a nappali ugye ebédeltetés, meg a utcai hajléktalanokkal való munka. Tehát többnyire akkor ti meg dolgoztok, ugye, mert mindenkinek van munkaviszonya. Hétvégén meg például a Lembergben nincs hajléktalan ellátás, de a Doboziban van. Hát a Isten tiszteletre bemennek ezek az utcai hajléktalanok, akik jönnek az utcáról, mert ez ebéd előtt van. És akkor nagyon sokan ugye bemennek azért, hogy megmelegeznek. Ezért mondta a Ruth is, hogy ő azt akarja, csak hogy kimondottan azok menjenek, akiket érdekli ez a bibliaóra, hogy ne csak az ételért menjenek. De nagyon sokan, akik ott vannak, oda járnak, lehet, hogy így kényszerből mennek oda, de megtanulják az énekeket, mégis hallanak evangéliumot. Jó, lehet, van, aki alszik ez alatt az idő alatt, de a mag hintve van, és nem tudjuk azt soha, hogy kinek az életében mikor fogal meg. Viszont a bibliórára, ami a szállón van, elég kevesen járnak, csak ott három évben. De ott van vasárnap is az Isten tisztelet, ami az épület mellett van. Tehát a Dobozi utca 29-ben ott van a férfi átmeneti szálló, és mellette a 30-ban meg ott van az egyház. Ott van a gyülekezet, és akkor elmehetnek oda is vasárnaponként. Úgyhogy van lehetőség erre. Átmennek egy páran, de nem olyan sokan, igen, maximum 10-en, de nem lehet annyian sem a 100-ban. Mert érdekes módon valahogy úgy kiközösítik őket, hogyha látják, hogy őket érdekli úgy ez a vallás, és hogyha visszacsúsznak, akkor már rossz példa előttük meg, akkor sokszor ők maguk úgy viccelnek velük, hogy na hát ezért jársz át a gyülekezetbe, te is visszacsúsztál, hát akkor mivel vagy külön? És akkor ez ugye frusztrálja őket, és akkor sok esetben ezért is nem mennek. Hát itt például a női otthonban, ahol most vagyok, előtte szintén egy svájci hölgy volt a vezető, és ő kötelezővé tette ezeket az alkalmakat. De ezt a hatóság nem nézi jó szemmel, mert azért mi államilag is támogatva vagyunk, és érdekes módon sokszor ez a 24 férőhely nem volt betöltve emiatt. És hogyha üres férőhelyek vannak, akkor veszteségesen működik tovább a ház. Nem az állam küldi, különböző kórházakból jönnek az emberek, más szociális munkások küldik őket, vagy más segítő szervezetekről hallanak rólunk, vagy egyik a másiktól hall, de mikor már azt érzik, hogy na már megint jönnek nekem a Bibliával, már megint prédikálnak nekem, akkor ezt nem, nagyon nem tartják. Amúgy is nem szeretik ezeket a szabályokat, hogy mi megmondjuk nekik, hogy mit csináljanak. Tehát ezeket a kötöttségeket nagyon nem bírják, és ezért nagyon sokan inkább az utcát választják, mert ott nem szól rájuk senki, azt csinálnak, amit akarnak. Volt egy ilyen szakmai cikk is megjelent a hajléktalanokról, hogy a szabadság rátfagy az utcán a szabadság, de ők ezt választják.
Szabad, békén, legyek szabad, és liberális.
és gondolkodás arra bíznak őt, hogy mindással semmi feltétlenül is csinálják valamit. És azért még egy kicsit arra, de mindig semmi feltétlenül, ha mindig a csinálják, mindig az a kertet ez nekünk, akkor is legyen is, és jó érzünk magunkat, de akkor mindig megmondom, hogy azért mondom,
ez van különben, tehát minden nap, amikor ebédeltetés van, mindig van felolvasva egy ige szakasz a Bibliából, vagy egy bátorítás, egy rövid kis igen, üzenet a Bibliából, vagy valami keresztény könyvből, és utána van ima, szóval mindig ott van az evangélium. De volt olyan gondozottunk is, akinek azzal, hogy segítettünk munkát keresni, ezzel újból pénzhez jutott, és ezzel megint oda jutott, hogy megint ivott. Most ott voltak, hogy akkor hagyjuk, hát azt nem lehet, hogy ne keressünk neki munkát. Ezért mondjuk több esetben nekik, hogy az italt, a poharat csak ők tudják letenni. Tehát mi nem tudjuk helyettük letenni.